Ez egy Hiob próféta könyve 12. részéből olvasom Isten igéjét. Emberfia, miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izrael földjéről? Telnek múlnak a napok, de nem teljesül semmi a sok látomásból. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr. Véget vetek ennek a szóbeszédnek, nem példálóznak így többi Izraelben. Ezt hirdesd nekik. Közeledik már az idő, amikor valóra válik minden látomás. Akkor nem lesz többé hiába való látomás és hizelgő jósolgatás Izrael házában. Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Ha a ti napjaitokban mondok ki egy igét, te engedetlen nép, akkor azt még akkor is valóra váltom. Így szól az én Uram, az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Izrael háza ezt mondja. Az a látomás, amelyet ez az ember lát, csak később fog beteljesedni. Ő a távoli jövőről prófétál. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr, nem késik tovább egyetlen igém sem. Valóra válik az ige, amelyet mondok, így szól az én Uram az Úr. Talán megértetek, hogy amikor elkezdtem szembenézni ezzel a mai igével, akkor több kísérletet tettem arra, hogy ne erről kelljen beszélnem. Mert hogy megint csak az történik, hogy kicsit érthetetlen módon keresztül vágódik egy történet, és ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó, ahhoz majd utalnom kell az Ezékiel könyve egész 12. fejezetére, és egy kicsit Ezékielre magára. Azt gondolom, hogy az ismert, hogy Ezékiel a babiloni fogság prófétája, aki döbbenetes látomásokon és olykor dramatikus eszközökön keresztül beszéli el a népre váló ítéletet, és akkor kezdi el a maga vigasztaló beszédeit mondani, amikor minden más reménység elhallgat, mert Jeruzsálem elesik. Innentől kezdve a próféta már nem ítélő látomásokat ad tovább, hanem elkezdi vigasztalni, és a jövő reménységével lelket lehelni a fogságban lévő népbe. Ezékiel ugyanakkor a realitás prófétája is. Az ítélet kiteljesedését hirdeti ott, ahol mindenki az események jobbra fordulását várja. Amikor ez a 12. rész megíródik, akkor még mindenkiben él ott a remény, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. És Jeruzsálem, majd elmondom, hogy milyen tényleg dramatikus fogásokon keresztül hirdeti azt, hogy de, Jeruzsálem el fog esni. Ekkora nép egy részét már fogságba hurcolták, de egy nép másik része még Palesztinában, illetve Jeruzsálemben él. És a fogság profétája és a realitás profétája egyben az élet profétája is. Nem csak úgy, hogy élni segíti a rabságba hurcolt népet, milyen nagyszerű feladat lenne ez még önmagában is, hanem úgy, hogy hirdeti Isten éltető, megelevenítő hatalmát. Az élet Istenében reménykedő, tanúságtevő Ezékiel. Az élni szó héberül a háj, és ez a kifejezés mellékformáival együtt 204 vagy 206, itt a biblia tudósok vitatkoznak, fordul elő az Ószövetségben. Viszont ebben a formában, hogy élet él, élni fog, Ezékiel könyvében 43 alkalommal, a legtöbb ször a prófétai könyvek közül. Minden ótestamentumi könyvet megelőzve Ezékiel beszél legtöbbet az életről, az élni akarásról. Ott, ahol nagyon sok minden a halálról és a pusztulásról beszél, Ezékiel arra kap parancsot, hogy az életről és a jövőről beszéljem. Ugye egy kicsit képzeljétek magatok elé ezt a szituációt, a deportálásokról azért, hál' Istennek nem személyesen, de a történelem könyvek lapjaiból, meg filmekből nekünk is elég sok tapasztalatunk és ismeretünk van. A fejezetünkben felolvasott ige szakasz előtt két jelképes cselekedetet tesz Ezékiel. Ugye mondtam már, hogy a fogság története még nem teljes, még élnek Jeruzsálemben olyanok, akik azt hiszik, ők elkerülhetők, mindazt, ami a többi honfitársukkal történt. És Ezékiel egy jelképes cselekedettel hirdeti, hogy nem fogjátok elkerülni. Több kommentár foglalkozik azzal, hogy Ezékielnek nagyon jó összekötetése lehetett azokkal, akiket még nem hurcoltak fogságba, hiszen állandóan tudja, hogy mi történik Jeruzsálembe. A proféta egy csomagot készít, a fogság holmiait kellett elkészítenie. A ránk maradt ábrázolásokból tudjuk, hogy a foglyok csomagja a több heti útra szükséges dolgokat tartalmazta, és hozzá tartozott a vizes tömlő és a bot is. És a proféta egy ilyen fogoly csomagot vesz a hátára, és át kellett törnie a saját háza falán, és ezen az áttörésen keresztül eltakart arccal kimenni, hogy az eltakart arc a gyász, a fájdalom jele. Ma is ösztönösen elfordítjuk az arcunkat, amikor valami nagyon nehéz ér bennünket, sírunk, vagy valami rosszul érint, hogy nem akarjuk, hogy az emberek lássák a fájdalommal teli arcunkat. A másik szimbolikus cselekedet, amire parancsot kap, remegve kell kenyeret ennie, reszketve kell vizet innia. És ez a cselekedete is a Babilonban hurcolt foglyok szeme láttára történik. A profétának ez a cselekedete az otthon maradottak sorsát jelképezi. Azt tudni illik, hogy ők sem fogják elkerülni ezt a sorsot, hogy remegve eszik a kenyerüket és isszák a vizukat. A népre váló ítélet oka, az erőszak, a gazdagok és hatalmasok embertelensége, a kiszolgáltatott szegényekkel való nem törődés. Ha ma jönne Ezékiel, lehet, hogy azt mondaná, hogy a rabszolga törvények megalkotói sem fogják az ítéletet elkerülni. Így érkezünk el a felolvasott ige szakaszhoz. Az otthon maradottak között, amit már említettem, Ezékielnek komoly kapcsolatai lehettek az otthon maradottakkal. Egy szálló ige terjedt el, ami így hangzik, hogy amit tulajdonképpen felolvasott igében van, hogy hiába minden látomás, semmivé lesznek a proféta szavai. Múlnak a napok, és elvész, meghiúsul minden profétai beszéd. Azt állítják, hogy a profétai látomások idővel elévülnek, elveszítik érvényességüket. Az a véleményük, hogy az igazi proféciának nagyon hamar be kéne teljesülnie, és lám, még Jeruzsálem mindig áll, rám a templomi szertartás úgy, ahogy még mindig folyik, tehát nincs igaza a profétának. Ráadásul egyenlőséget tesznek az igaz és a hamis proféták között, más könyvekből tudjuk, hogy azért Jeruzsálemben jósan vannak még proféták, akik azt a nemzeti nacionalizmust éltetik, hogy nem lehet velünk semmi baj, hiszen Isten temploma áll, és mi Isten népe vagyunk. És Ezékiel gyakorlatilag azt mondja, hogy az általa hirdetett ítélet nem valamikor később, hanem bizony nagyon hamar be fog következni, és tényleg tudjuk, 587-ben Krisztus előtt elpusztul Jeruzsálem, és oda lesz a templom is. A második téves gondolat, ami hasonló az ehhez, és amit az otthon maradottak gondolnak, hogy igen, meg fog valósulni, de majd, nem most, el fogjuk kerülni, nem a mi időnkben. Bevallom, hogy ez a kísértés engem is sokszor elér, hogy vannak bizonyos, szomorú és nehéz gondolataim a világ jövőjéről, de annyira szeretném, hogyha ez nem az én időmben következne be. Azt gondolják a Jeruzsálemben élők, hogy bátran élhetünk úgy, ahogy eddig, mintha el sem hangzott volna a proféta. Szóval nem, mi komolyan veszük Isten igéjét, komolyan veszük a profétát, azonban hál' Istennek nem most, nem a mi időnkben fog bekövetkezni. És erre mondja azt Ezékiel, hogy de, igen, a mi időnkben most, nem sokára. És talán most azt gondoljátok jogosan, hogy szép, de mi közünk van nekünk mindehhez, azon túl, hogy jó egy nehezen érthető könyvet valamilyen módon kicsit érthetővé tenni, de mi közünk van nekünk mindehez a történethez? Lehet, hogy még azt is gondoljátok, hogy remélitek, hogy nem töröm át a falat, és egy jól megpakolt hátizsákkal nem fogom szemléltetni mindazt, amit Ezékiel szemléltetett. De biztosan ismerjük azt a gondolatot, amit a fogságban még megkímélt, de a fogságban élő nép is gondolt, hogy ez már nem következhet be. Már annyi mindent láttunk. Ez meg ez már nem következhet be. Isten már nem engedheti meg. Pestiesen szólva, már nincs lejjebb. És nagyon ismerjük azt a tapasztalatot, hogy de van lejjebb. Hogy csak azért meg lehet csinálni valamit, mert és azért születhetnek törvények, és azért történhetnek dolgok, amiket korábban elképzelni se tudtunk, mert még mindig lehet lejjebb. De Ezékiel nem csak azt üzeni nekünk, hogy van lejjebb, és lesz lejjebb, hanem azt is üzeni, hogy van jövő. Akkor is van jövő, ha még lesz lejjebb. Hogy nem ábránd egy élhető jövőről gondolkodni, és főképp nem ábránd élni és tenni azért. De addig hogyan éljünk? Oké, hogy lesz egy élhetőbb jövő, de addig hogyan éljünk? Tette fel Ezékielnek sok kortársa, és tesszük fel talán mi is a kérdést. Tegnap hosszan beszélgettem valakivel, akit nagyon régóta ismerek, de csak távolról követem az életútját, és hát úgy tudtam, hogy voltak nehezei az eltelt években, itt-ott azt is gondoltam, hogy ez nehéz lehetett neki, de amikor tegnap elmondta úgy az eltelt 10 éve történetét, akkor tényleg végig azon gondolkodtam, hogy ezt hogy lehetett kibírni. Ismeritek azt, amikor az egyik kibírhatatlan történet a másik után. Az egyikből épp csak kikeveredtem, már jön a következő. És abból kikeveredtem, és jön a következő. És nem tudom kiheverni az egyiket a másik után. És ahogy figyeltem és hallgattam, tényleg az volt a gondolatom, hogy lehetett ezt kibírni. És aztán nem is álltam meg a kérdést magamban, és megkérdeztem, hogy bírtad ki. És nagyon érdekes volt a válasz. Nem fogom szó szerint azt mondani, amit ő mondott, de a válasz a lényegét szeretném elmondani. Azt mondta, hogy egy darabig én sem hittem el, hogy ezek megtörténhetnek velem. De egyszer abba kellett hagynom a tagadást. El kellett ismernem a fájdalmaimat és a veszteségeimet. El kellett kezdenem gyászolni. Nem egy tényleges gyásztörténetről van szó, hanem egy nagyon nehéz egzisztenciális és személyes kapcsolati veszteségekről. Először magamnak, és aztán később másoknak is elismerni, hogy fáj. Hogy nehezen boldogulok el ezzel a helyzettel. És amíg beszélt, arra gondoltam, hogy magamban, hogy és ezzel ő kilépett az áldozat szerepből. Felvállalta a saját életéért és sorsáért a felelősséget. És aztán így folytatta, hogy de abba kellett hagynom az önsajnálatot is. Hogy miért pont én? Hogy miért pont velem? Hogy kerültem én egyáltalán ebbe a helyzetbe? Hogy tehette meg ő? Hogy velem ezek történhettek. Abba hagyta az önsajnálatot, és elfogadta a sorsát. És így fogalmazott, hogy rá kellett jönnöm, hogy az emberi létezés sok esetben összekötődik a fájdalommal és a nehezekkel. El kellett fogadnom. És azt is, hogy élnek emberek, vagy éltek emberek nálam sokkal nagyobb fájdalom. Mert ez engem sose vigasztalt, meg kell, hogy mondjam. Tehát, hogy engem ez sose vigasztalt, hogy vannak emberek, akiknek nehezebb, mint nekem, de érdekes módon ő komoly erőt merített abból, hogy rájött arra, hogy igen, neki nagyon nehéz, igen, nem használ, hogy sajnálja magát, de még így is sokkal könnyebb helyzetben van, mint sok-sok ember a világban, akik most szenvednek, vagy szenvedtek a történelem során. És legfőképpen megtalálta a saját örömforrásait. Megtalálta a saját erőforrásait. Megtalálta azt, ami őt, most egy más valaki szavaival fogalmazom meg, táplálja, élni segíti. Egy kicsit így is fogalmazott, hogy mi az, ami az Istentől nekem adott életet erősíti, táplálja. És olvasmányokon, eseményeken, kapcsolatokon keresztül nem csak szimplán túlélte ezt a történetet, hanem elkezdett ebben a történetben jól élni, nem boldognak lenni. Azt mondta, hogy feladtam a boldog életről vallott illúziómat, de elkezdtem tudni élni ezek között, a körülmények között. És várta az Isten szabadítását. Nagyon józan élető, és azt mondta, hogy nézd, én hiszek az örök életben. Én tudom, hogy van örökké valóság, nem egészen úgy gondolom, ahogy régen gondoltam, hogy angyalokkal, ördögökkel, és az ehhez hasonló díszítményekkel, de én tudom, hogy van örök élet. Azt is tudom, hogy nekem is van örök életem. És egy kicsit azzal is megbékültem, hogyha Isten majd csak az örökké valóságban ad nekem mindenre, amiben most vagyok, magyarázatot. Ugyanakkor nem veszítettem el azt a hitemet és reményemet, hogy Isten még itt, ezek között az én életemben, az én életkörülményeim között is megoldást és szabadítást tud adni. Ha zsidókhoz írt levél szerzőjét idézem, erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. A lelki iránytőjét nem ahhoz szabta, ami a láthatóban körülvette, hanem Isten szavához szabta. És megkapta az Isten szabadítását. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy bizonyos értelme véletlenül találkoztunk, azért is tudott beszélni a sok-sok nehezéről, most se túl könnyű az élete, mert is sorra elsorolta, hogy azokban a nehezekben, amikben végben ment, Isten mit, hogyan oldott meg szép sorban. Nem azonnal, nem már a holnapra, nem az ő tevőleges hozzájárulása nélkül, de megoldottam. Most is vannak nehezei. De ahogy elhallgattam őt, arra gondoltam, hogy ez a 10 éves történet ebben az emberben valami nagyon szépet és nagyon biblikusat munkált ki. Megérlelte őt. Megérlelte arra, hogy elfogadja az emberi sors nehezeit önsajnálat nélkül, és megtanuljon élni nagyon komoly nehezek között az emberi létezés szépségével. És megtanult hinni Isten megoldásaiban, és várni azokat, és megtapasztalta azokat. És ahogy hallgattam, arra gondoltam, hogy és én még várom a többi megoldás is az életedben. Mert lehetetlen, hogy ne jöjjön. Gondoltam én, lehet, hogy naívan. Az örök élet vasárnapja van, az egyházi év különböző utolsó vasárnapja, és mi is egy határon állunk most. Sok minden van mögöttünk. Amennyit ismerek az életetekből, tudom, hogy nagyon sok minden van, ami nem könnyű. Nem könnyen elhordozható. És lehet, hogy nem lesz jobb a következő egyházi évben sem. De tudunk ezzel a reménységgel és ezzel a bátorsággal így az egyházi évfordulóján átmenni a jövőben, hogy az élet Istene vár ránk a következő egyházi évben is. És mi az örök élet Istenével, és most az életet szeretném kihangsúlyozni, az élet Istenével kötöttünk szövetséget. aki nem ad nekünk mindig könnyű utat, aki nem feltétlenül fog azonnali megoldásokkal megvigasztalni bennünket, de lehetünk mi is erős szívűek, akik látják a láthatatlant, és ezzel a reménységgel, és ezzel a bátorsággal mehetünk előre a következő egyházi évben is. Imádkozzunk! Uram, nekem személy szerint nehéz elengednem azt az ábrándomat, hogy a veled való élet egy kicsit könnyebb élet, mint általában az emberi élet. De magam életéből és mások életéből is látom, hogy nem teszel kivételt, hogy a tieidet ugyanúgy megpróbálod, és ugyanúgy megérleled, ha hagyják, mint mindenki mást, hogy az emberi sorshoz hozzátartozik a szenvedés és a fájdalom, ugyanúgy, ahogy hozzátartozik az öröm és a megelégedettség is. Köszönjük neked azt, hogy nem elkényeztetni akarsz, hanem felnevelni akarsz. És mi ebben a felnevelő, megérlelő munkádban a partnereid szeretnénk lenni. Hadd fogadjuk el a körülményeinket, hadd tudjuk elengedni az önsajnálatunkat, hadd tudjuk megtalálni az életünket tápláló történeteket, kapcsolatokat. És szeretnénk reménykedve várni a te megoldásaidban. Egyen-egyenként kérünk, segíts bennünket ehhez. Amen.